Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A diákok számára komoly stresszforrás az iskola. 4-ből 1 kamasz számára a tanárok nem jelentenek motivációs forrást, nem tekintenek olyan személyként a pedagógusra, mint aki ösztönzi a kíváncsiságukat. Ez egy nem reprezentatív, de 100 hazai iskola bevonásával készített felmérésnek az eredménye. Nyilván nem lehet a felelősséget az iskolára hárítani, hisz összefügg ez a szociális érzelmi készségek fejletlenségével, a mozgásszegény életmóddal, a helytelen táplálkozással, és még sorolhatnám, de legyinteni sem szabad rám, nem szabad az én időmben sem szerettünk iskolába járni kijelentéssel bagatellizálni. Nyilván a jelenség mértéke nagy mértékben függ a közösségtől, az oktatási formától, de fontos hangsúlyozni, hogy a diákok mentális egészségére nem figyel kellőképpen az oktatási rendszer. Azt is mondhatnám, hogy az iskola nem igazán tud alkalmazkodni a diákok felgyorsult világához. A huzamosabb ideig tartó, kezeletlen szorongás kiégéshez is vezethet, és sajnálatos módon ma már középiskolás gyerekeknél is megfigyelhető. A mai naprakészben a hazai közoktatási rendszer egy olyan problémájáról beszélünk, amelyet hajlamosak vagyunk a szőnyeg alá söpörni, pedig generációk jövőjére van kihatással. Stresszforrás az iskola, de mit kezdünk ezzel, mit tudunk tenni ellene? Erről beszélgetünk a mai naprakészben. Dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató, iskolai tanácsadó a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Az edupedu.ro oktatási szakportál egy kutatás eredményét közölte, a Mind Education felméréséről van szó, és ennek a cikknek sokkoló a címe. Az iskola a legfontosabb stresszforrása a tinédzserek számára, félnek a kudarctól, és arra számítanak, hogy megbüntetik őket. Ez a cím. Egy cím nyilván figyelemfelkeltő kell legyen a sajtóban. Ezt a küldetést betölti, felkaptam a fejem erre a címre, többen felkapták a fejüket erre. Milyen a valósággal való kapcsolata ennek? Mennyire kell fenntartásokkal kezelni ennek a kutatásnak az eredményét? Most nyilván, hogyha a saját gyerekeinket nézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony, én legalábbis tapasztalom azt, hogy az iskola jelent stresszforrást.
Így van, én nagyon fontosnak tartom, hogy beszélni egyáltalán erről a témáról, hogy az iskola az nem egy boldogságintézmény a gyerekeknek vagy a szülők számára. Tele van kihívásokkal a diákok számára, mert különböző irányból érkezik. Azt is fontos ugyanakkor elmondani, hogy az idézett cikk egy elég szűk populáción felmért kérdőívre alapszik, és hogy azt azért bátran el tudom mondani, hogy különböző iskolák különböző módon segítik a diákoknak a mentális és az érzelmi jólétét. Tehát, hogy a probléma abszolút valós, de azért ebben az intézmények között azért vannak különbségek. Nem szabad elkendőzni azt, és ebbe a szülőkhöz is, tanárokhoz, intézményvezetőkhöz is szólok, hogy az iskola sok diák számára önbizalomvesztéssel jár, sok diák számára feszültséget jelent, egy folytonos megfelelési kényszert akár, sok diák számára, és ez a rendszerből adódik, egy folyamatos kudarcélmény. Gondolok itt arra, hogy nálunk, illetve alapvetően Kelet-Európában egy erősen hierarchizáló rendszerben tanulnak a gyerekek, ahol nap mint nap szembesülhetnek azzal, hogy ők hol vannak ebben a hierarchiában. És ez azért a felnőtt világtól meglehetősen távol áll. Gondoljanak bele a hallgatók is, hogyha naponta, hetente, fél évente kapnának arról bizonyítványt vagy értesítést a főnökükről, hogy itt és itt tartanak a munkában, és kiemelnék a hiányosságaikat. És ez a fajta hierarchizálás, én ezt abszolút el tudom fogadni, látom, érzem akár tanácsadóként is, hogy a diákokat meglehetősen csak megviseli. És hogy szerintem fontos ennek a tudatosítás, hogy tanárként úgy legyek jelen az iskolában órán, hogy a gyerekek lelki egészségére oda kell figyelni. És ha semmi más nem ér el ez a cikk, és ugye, hogy mi lehet a szerepene, csak az, hogy felkapjuk a fejünket szülőként, és pedagógusokként, akkor el fogja érni a célját. És még egy fontos dolgot, mert tovább mennék. A szülők is, akik hallgatják most ezt a műsort, sokszor azt látom a diákok való beszélgetésben, hogy a szülő úgy engedi el a diákot, hogy neked nincs semmi más dolgod, csak hogy tanulj, neked nem lehet semmi más problémád az életben, hiszen nem kell dolgoznod. Értem ez alatt azt, hogy mintha diákoknak, a saját gyerekeinknek nem tudnánk azt elfogadni, hogy neki valami rossz lehet, az iskolában feszültség stressz, hogy ezt nem tartjuk egy valid állapotnak. És ha ez az alapvető hozzáállásom, akkor sajnos nem fog a gyerek bizalommal, segítségért fordulni a szülőhöz, mert azt érzi, hogy a szülő bagatelizálja a problémát. És hogy ezek fontos üzeneteket, amiket el kell vigyünk magunkkal, szülőként, tanárokként is.
Azt mondta ön, hogy az iskola nem boldogság intézmény. Mi kell ahhoz, hogyha teljes mértékben nem ismert, nyilván nagyon fontos az, hogy betöltse a küldetését az iskola, neveljen és tanítson az iskola falai között, kiteljesedjen az a tevékenység, amelyről kell, hogy szóljon az oktatás intézménye. Hogyan lehet mégis közel kerülni egy picit ehhez a boldogság intézményesüléshez? Ahhoz, hogy boldogan menjen be a diák az iskola kapujába. Már a tanév kezdéskor arról beszéltünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban, hogy vannak diákok, akiknek, főleg a kisebb osztályoknak, hogy ott van az öröm az arcán, mosolygósan lépnek be az iskola épületébe, de vannak a nagyobb diákok, akiknek az arcán, igen, ott van a szomorúság is, vagy miért ne, a szorongás is.
Nagyon fontos, hogy azt magának a rendszernek is, de szülőnek, diáknak is tisztáznia kell magában, hogy mi alapvetően az iskola rendszernek a célja. Erre sokféle válasz szokott születni, de én az egyik választ hangosítanám ki, hogy az iskola fel kell készítsen arra az életre, amiben boldog tudok lenni. Tehát a boldogságra való képességre kell felkészítse az iskola. Ezen lehet vitatkozni. Van, aki a munkaerőpiacot hangsúlyozza, de én azt látom, hogy hosszú távon az egy rettentő fontos képesség, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk is, a boldogság való képességünket azzal tudjunk foglalkozni. És ha ezt állítanám a középpontba az iskolában, akkor sok mindent máshogy látnék, vagy más szemléletet kapnék. Hadd emeljem ide, a finneket mindenki arról ismer, hogy a PISA teszteken kitűnő teljesítményt mértek, és mérnek folyamatosan náluk. A finn oktatási rendszerben, ahol már nem téma a teljesítmény, ma az oktatás politikának az egyik fő célja, hogy a diákok mentális és érzelmi állapota megfelelő legyen a diáknak. Tehát erre egy írott, kiemelt deklarált célja az iskolarendszernek, hogy a diákoknak a jólétű és a boldogságával foglalkozzunk. Ehhez az kell, és itt megint mondom Romániában is, hogy szempontot kell váltani. Az iskolában a tananyag nem cél. Az iskolában, a modern kor iskolájában a tananyag egy eszköz, amit kompetenciafejlesztésre lehet felhasználni. Az iskola egy közösségi tér, amit fel tudunk arra használni, hogy egymásnak az önbizalmát építsük, önismeretet építsünk, ahol megtapasztaljuk a közösségi élményt. Tehát ha elkezdek egy picit más szempontot alkalmazni az iskolára, akkor előjön egy csomó olyan kérdés, kihívás, amivel nekünk az iskolában foglalkoznunk kell. Ha megnézem az iskolákat, hogy teljesítenek, és megnézem azt, hogy milyen a gyerekeknek a mentális jólét, és erre tényleg különféle kutatások vannak. Alapvetően négyféle iskola és iskolarendszer van. Vannak olyanok, ahol jól teljesítenek, és jó a diákok mentális és érzelmi egészsége, van, ahol jó a mentális egészség, de nem teljesítenek jól, és vannak olyanok is, és ugye hát ez egy kettős dimenzió, és vannak olyanok is, ahol a diákok rosszul teljesítenek, és rossz a mentális állapota. Most gondoljunk bele a román iskolarendszerbe, nem szeretnék itt stigmatizálni, vagy bélyegeket ráaggatni, de a PISA felmérésből tudjuk, hogy nem hasít Romániának az az oktatási rendszere bruttó teljesítményben, és látsz ezeket a különböző kutatásokat, félek attól, hogy Románia ebben a kategóriában van, hogy stresszesen vagyunk benne az iskolában, miközben a teljesítményt sem hozza a rendszer.
Említette ön itt az egyik stresszforrásként azt, hogy tulajdonképpen osztályozva van a diákoknak a teljesítménye. A szülőket hozta fel ön példaként, hogy mit szólnánk ahhoz, ha a főnök szabályos időközönként osztályozná a mi teljesítményünket. Mondjuk még példákat, hogy milyen okok vezethetnek ahhoz, hogy a fiatalok számára hát az iskola mondjuk inkább úgy, hogy terhelő környezetté váljon.
Nagyon fontos ez is, hogy jó ez a kérdés, mert nem szeretném ezt a problémát, a diákok mentális állapota nem, tehát egy faktor az iskolának az értékelő rendszere. De muszáj is kell beszélni arról, hogy a diákok mentális állapotát mennyire meghatározza a kortárs csoport, illetve az a közösség, amiben belekerülnek. Nagyon nehéz ma, és egy kicsit a nagyobb fiataloktól, ötödiktől felfelé, nagyon nehéz ma fiataloknak lenni, mert ezek a fiatal közösségek nagyon sajátos módon képezik a státuszt. Tehát nagyon nehéz ma olyan fiatalnak lenni, aki szociokulturálisan hátrányos helyzetben van, és emiatt kirekesztik. Nagyon nehéz ott fiatalnak lenni, ahol zaklatás és bullying van jelen az osztályban. Nagyon nehéz olyan közösségben megőrizni a mentális egészségünket, ahol nincs empátia, nem tapasztalunk empátiát. Tehát ez a kortárs csoportnak a működése, és ez egy lokális kérdés, hogy az, amiben részét képezi ez a diák abban az osztályközösségben, az hogyan működik, ez egy másik faktor. Faktor az is, hogy a szülő, mint egy fontos élettényező, hogyan viszonyul az iskolához, az iskolai teljesítményhez, és magához, a rendszernek a hiányosságaihoz. Szeretem azokat a szülőket, vagy azt a szülői hozzáállást, aki úgy képzeli el magát, mint egy ernyő, ami megpróbálja megvédeni a gyerekeket azoktól a rendszerhibáktól, ami bele van kódolva. Arra gondolok, hogy nem mindegy, hogy szülőként hogy viszonyulok a diák teljesítményéhez. Sokszor azt látom, hogy a szülői elvárások mögött az van, hogy a hiányokra koncentrálunk. Nem jó román nyelvből, elküldjük román különórára. Ha az erősségekre koncentrál a szülő, és vegyük észre, hogy a gyerek a pályaválasztásában, az életben az erősségeire alapozva lesz majd boldog, és fog majd jó munkát találni. Ne fordítsunk túlságosan sok energiát a hiánykompenzációra, és a másik fontos, hogy ami a szülőkhöz kapcsolódik, hogy én mennyire engedem be a családba azokat az eseteket, helyzeteket, ahol az iskola hozza be a családba a problémát. Tehát ha az iskolában például kudarca van neki, én szülőként erősítem-e benne ezt a kudarc élményt? Tudom-e esetleg motiválni? Tudok-e hosszú távú célokat adni? Tehát itt azt szeretném kihangosítani, hogy az, hogy a diák, egy gyerek rosszul érzi magát az iskolában, abban benne van az iskola, mint rendszer, benne van a közösség és az a diszfunkciója, a kortárs csoportnak ez az iszonyatosan státuszkereső, presztízskereső funkciója, benne van a szülői közösség is. Tehát itt pont azról kellene szóljon a közbeszéd, hogy itt ebben mindenkinek van egy szerepe, és ne mutogassunk az iskolára, vagy a bezzegamai fiatalokra, hanem egyszerűen fogjunk össze, és hogy mindenki tegye oda a maga részét, hogy a diákoknak, ennek a felnövő generációnak, akinek valóban mérhetően rosszabban a mentális egészség és az érzelmi állapota, ezen tudjunk segíteni.
Dr. Fritz Szabolcs iskolai tanácsadó, egyetemi oktató a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az edupedu.ro oktatási szakportálon megjelent egy cikk, amely egy tanulmányra hivatkozva arról ír, hogy a hazai iskolákban a tinédzsereknek a mentális egészsége nem megfelelő, gyakorlatilag stresszforrást jelent számukra az iskola. Ön itt az imént azt mondta, hogy nem jó a hiányosságokra koncentrálni, és hogyha a diák gyengén teljesít román nyelv és irodalomból, vagy gyengén teljesít matematikából, akkor a szülő azt teszi, hogy elviszi külön órára, csak hogy ott van a 8. osztály végén a záróvizsga, amelyen teljesítenie kell a diáknak, és hogy azért viszik el gyenge matekből, gyenge románból, akkor elvisszük román órára, mert hogy az ő életét nagyban meg fogja határozni az, hogy hogyan teljesít azon az egy vizsgán.
Itt fontos elkülöníteni, hogy az iskolarendszerben különböző értékelési módozatok vannak beépítve. Sokat beszélünk ezekről a típusú vizsgákról, amit ilyen szummatív, lezáró jellegű értékeléseknek tekintünk, aminek a funkciója a hierarchizálás. Keveset beszélünk az iskolának a formatív értékeléséről, hogy az, míg a rendszerben benne van a gyerek, utat, célt, helyzetet kell mutatni a gyereknek, és motiválni kell a formatív értékelésnek tulajdonképpen ez a célja, hogy a tanulási helyzetet optimalizálja. Nagyon tetszett, hogy itt a műsorvezetés ezt így kihangosította, hogy Romániában nagyon sajátos az a helyzet, hogy az érettség és a nyolcadikos vizsga így van a szülők diákok fejében, hogy egy egyszeri, megismételhetetlen dolog, aminek az eredményét nem lehet javítani. És megint csak gondoljunk bele, hogy mennyire életszerű ez az iskolán kívül. Gondoljunk bele a munka világába. Valóban az életünk egyszer és megismételhetetlen teljesítmények határozzák meg, vagy az élet arról szól, hogy folyton lehetőségünk van bizonyítani és javítani. Én azt egy nagyon szomorú dolognak tartom, és ez egy hatalmas stresszforrás a szülőnek és a diáknak is, hogyha egy embernek vagy egy diáknak az érettségie vagy a nyolcadikos vizsgája nem megbukik, de mondjuk sikerül átmegy, nincs jogi keret arra, hogy azt a jegyet valaha javítsa. Tehát ez egy érdekes kérdés, gondoljunk bele. Tehát én, ha nekem sikerül az érettségim, és most kémiából írtam egy ötös, de szeretnék egyetemre menni, ahol fontos a kémia jegy. Én azt nem tudom kijavítani. Ez a fajta stigmatizáló megbélyegzettséget én nem tartom jónak, ezek az egyszeri megismételhetetlen vizsgákat, mert az élet nem ilyen. Azt gondolom, hogy az, hogy ezre van kihegyezve a rendszer, mint hogyha az egész 8 év vagy 12 év arról szólna, és az lenne a finalitása, hogy megfeleljünk ezeknek a vizsgáknak. Tehát nem az életről szólnak ezek a vizsgák, hanem arról, hogy az egész iskolarendszer tulajdonképpen ezeknek a vizsgáknak a kipipálásáról szól, ami ráadásul egyszer is megismételhetetlen, ami az a vizsga az éppen aktuális lelki állapotához képest tükröződő teljesítményét hozza. Tehát ezt el tudom fogadni, hogy ez stressz. Én azt gondolom, hogy ebben, és hogy a szülő is erre zonál a gyerekkel, de hogy ez nagyon fontos, hogy ezt én például egy rendszerhibának tartom, és még egyszer a szülőnek meg az lenne a feladata, hogy esernyőként érzelmet támogassa ebben a történetben. És akkor még mielőtt egy felkiáltó jelet hagy tegyek. Sokat beszélgetek a fiatalokkal, hogy ők hogy látják, tehát a stresszkezelésről van szó, hogy hogyan kezelik a stresszt a felnőttek, a szüleik otthon. De azt gondolom, hogy van ez az irány, hogy stresszmentes legyen az iskola, meg van az, hogy nem lesz stresszmentes, kezelni kell a stresszt. És a diákok azt látják ma a szüleiken, hogy amikor stresszesek, rágyújtanak egy dohánytermékre, amikor stresszesen, fáradtan jön haza anya, apa, akkor kinyitnak egy sört, egy alkoholt. Tehát azt szeretném mondani, hogy iszonyatosan rossz stresszkezelést közvetítünk a diákok felé. Tehát nem csak arról van szó, hogy úgy tanítok, hogy elmondok neki dolgokat, hanem olyan életbevágó, fontos dolgokat nonverbálisan tanul a gyerek, hogy hogy kezeli a stresszt a felnőtt társadalom. És erre mi át kell adjunk a gyereknek is, hogy az életben ezeket a stressz helyzeteket ő hogyan tudja adekvát módon kezelni. És tanácsadóként járok meg, járhatok prevenciós programokkal, mikor azt látja, hogy a felnőtte, vagy a felnőtt világ nem tud adekvát stresszkezelést mutatni a fiataloknak. Tehát sok szempontú ez a történet, azért így, ha elbeszélgetünk így a téma kapcsán.
A teljesítményi helyzetekről beszéltünk itt az imént a vizsgák kapcsán, és ön említette a kortárs csoportnak a jellemzőit is. El kell mondanunk azt, hogy a mai fiatalok egy gyakrabban és egyre különlegesebb teljesítményhelyzetek elé kerülnek. A változó világ több oldalról érkező nyomás az, ami okozza ezt, és nem szabad megkerülni azt sem, hogy nagyon sok gyerek már 9 évesen, vagy akár 8 éves kortól is ott van a közösségi oldalakon, Facebook, Instagram, TikTok, és még sorolhatnánk. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők, hát ha napi 24 órás figyelmet nem is szentelnek az életüknek, de hogy 20 órát, vagy 18-nál többet mindenképp, tehát hogy az iskolában, illetve a közösségi médiára figyelmet, tehát házi feladatra kell figyelnek, szülőkre kell figyeljenek, barátokra kell figyeljenek, tehát nagyon sok időt vesz igénybe, és nyilván szellemi kapacitást, szellemi tevékenységet követel meg azt, hogy egy nap ők hány órát kell, hogy figyeljenek. És meglátásom szerint ez is hozzájárul a stressz helyzethez, mert hogy nem csak az iskolában kell megfeleljek, hanem meg kell feleljek a közösségi médiában felépített imidzsemnek is.
Két dolgot emelnék ki, és egy kicsit külön is választanám, hogy abban, amit itt a műsorvezető úr felvezetett, abban egy olyan iskolakép van benne, ahol én, mint diák, egy olyan zónában, egy olyan közegben vagyok benne, ahol igazából nem érzem jól magam, ezért erőfeszítést kell tegyek azért, hogy ott jelen legyek. Én meg azt látom, hogy az iskolarendszer, hogyha jól működik, egy olyan közeggé változik, ahol a játékon, a közösségben való együttlétben az, hogy érdekes, az, hogy érdekel, az, hogy a tanár kíváncsi rám, az, hogy a tanár motivál, akkor eltűnik az a megfeszített jelenlét, ami most jelenleg a diákoktól nagyon sok energiát elvon. Tehát az, hogy az iskola mondjam úgy, hogy rossz értelemben elfárasztja és lemeríti és kiégeti a gyerekeket, az lehet az iskolának a diszfunkciója. A másik pedig, ami a kortárs csoportokra vonatkozik, beszélgessenek el a szülők arról, engem mindig meglep, hogy szoktam így kérdezni, hogy például tudják-e, hogy az osztályban kinek van a legtöbb követője XY közösségből. Hát persze, hogy tudják. Olyan státuszképző szempontokkal élnek együtt a diákok, amelyek a szülők gyerekkorában nem voltak jelen, és sokszor meg nem értéssel fordulnak emiatt hozzá, hogy hagyd már azt, hogy téged, neked ezt vagy azt írták, vagy nem lájkolták a képedet, és megint egyfajta ilyen bagatelizálás felé viszi. Nagyon azt látom, hogy van egy folytonos megfelelési vágy a kortársak felé, a közösségi oldalakon is. Nagyon sokszor, és ez egy nagyon szomorú történt, amikor azt látom, hogy egy diák beérkezik az iskolában, látszik rajta, hogy gondokkal teli, előveszi a telefonját, készít egy selfit, de a selfi pillanatára mosolyt erőltet az arcára, és azt próbálja közvetíteni az online követői, az online kortársak felé, hogy köszönöm szépen, jól vagyok. Az is gond, hogy az online világban, a fiatalok életében nincs helye, nincs szerepe a negatív érzéseknek. Tehát az Instagram, a különböző közösségi oldalak egyfajta ilyen boldogságparádé, és ezt tényleg ilyen rossz értelemben mondom, ahol megosztjuk azt a torz képet, hogy mindig mindenkivel rendben vannak a dolgok. És ez jelenti azt, hogy egyfajta meghasonulásban kell éljenek, mikor pontosan tudják, hogy az életük nem fenékig boldogság, és csak boldogságból áll pillanatoknak az összessége, miközben van egy kortárs elvárás, hogy mindenkor jól kell legyek. És ez visszaszorítja az empátiát is, tehát hogy nem tudja mindig nagy közösségben felvállalni azt, hogy neki most valami nehéz. És ezt is azt látom, hogy ezen érdemes foglalkozni, érdemes erről beszélgetni, hogy a negatív érzések is valid érzések, az nem egyfajta diszfunkció. Itt az a kérdés, hogy én hogyan tudok megküzdeni ezekkel a negatív érzésekkel, és ebben hogy tudunk ennek a generációnak segíteni.
Ennek a generációnak a tanárok kell segítsenek, az iskola kell segítsen ennek a leküzdésében, vagy pedig otthon anyuka és apuka esetleg egy nagyobb testvér, ha van?
Nagyon tetszett, ez benne volt ebben a kutatásban is, hogy a diákoknak a jó része nem tartja a tanárokat motiválónak, vagy ilyen furcsán fogalmaz is. Én ezt úgy fordítanám át, hogy minden fiatal életében van úgynevezett a szakirodalom így releváns másik. Tehát aki az ő életében véleményformáló. És mindig az a kérdés, és szülőként, tanárként is, hogy én ezeknek a gyerekek életében tudok-e, vagyok-e releváns másik, akinek a véleménye valamilyen szempontból számottevő a saját életterében. Mondom ezt úgy, hogy, és egy nagyon extrém példát, ami engem nagyon-nagyon megérintett, amikor a szülők szerepéről beszélgettünk a fiatalokkal, és azt mondta az egyik fiatal, hogy tudja, tanár úr, a szülők olyanok, mint a játékokban az NPC-k. Most ezt így a fiatalok értik, hogy az NPC, ezek azok a karakterek a játékokban, akiket előre beprogramoznak egy valamilyen szerepre, és futtatják magukat a játékban, tehát integetnek, sétálnak az utcán. Nem relevánsak a gyerek életében. Az, hogy oda eljut egy szülő, hogy a gyerek életében ilyen NPC legyen, és vagy tanárként nem vagyunk releváns másikok, nem hiszem, hogy mi ebből a helyzetből valamilyen impulzust el tudunk juttatni a gyereknek. Az az első lépés, hogy váljunk releváns másokká a gyerekek életében. Hogyha ilyen releváns mások vagyunk, akkor igen, tudunk beszélgetéseket, őszinte beszélgetéseket generálni, amiben mindannyian előre tudunk lépni. De egyszer tudatosítsuk azt, hogy milyen szerepünk van a gyerek életében, és dolgozzunk azon, hogy egy meghitt, empátián, kölcsönös elfogadáson alapuló releváns mások kapcsolatot építsünk ki a gyerekkel. Ez a legfontosabb most.
Már itt tanintézményekről beszélünk, releváns másokról beszélünk. Említette ön, hogy a kutatás, amely a beszélgetésünk keretét képezi, kitér a tanárokkal való viszonyra is. 4-ből 1 kamasz számára a tanárok nem jelentenek motivációs forrást, vagy nem tekinthetők olyan személynek, aki ösztönzi a kíváncsiságukat. 5-ből 1 kamasz számára a tanárok nem jelentenek inspirációs forrást, vagy örömforrást, és 1/3 számára a tanárok stresszforrást jelent. Le lehet ezt így választani, hogy kinek a hibája ez? Vagy hibást kell itt feltétlenül keresni ebben a történetben? A rendszer nem teszi olyanná a tanárt, hogy ösztönözhesse a kíváncsiságát a gyereknek, mert hogy haladni kell a tananyaggal, nem tud inspiráló személy lenni, mert haladni kell a tananyaggal, vagy pedig az iskolának az iskola stresszforrás jellege az ugyanúgy kihat a tanára is, és hogyha a tanárok körében készülne egy felmérés, akkor ott is kiderülne az, hogy a tanárok számára is stresszforrást jelent az iskola.
A végével kezdeném, ez egyértelmű, vannak most már erre kutatások 2 éve, talán készült Romániában is egy hasonló felmérés, és iszonyatos milyen állapotokat írnak le a tanárok életterében is, tehát hogy a tanároknak milyen mentális állapota van. Egyezünk meg abba, hogy egy dedikált műsort szentelünk ennek, és mert tényleg attól lenne kerek a történet, ha mind a diákokról és mind a tanároknak tudnánk beszélni.
Jó, rendben.
Kicsit így visszatérve erre a motiváció témájára. Van egy alapvető korszakos probléma Romániában, ami rendszer szintű. Olyan rendszert alakítottunk ki az utóbbi évtizedekben, évszázadban, amit úgy hívnak, hogy tanítás-intenzív rendszerek. Tehát akkor érzi azt a tanár, hogy meg van fizetve, hogy ő egész órán tud beszélni, átadja a tudást, tudásátadástól beszélünk, és ezeket a rendszereket tehát ilyen tanítás-intenzív rendszereknek hívjuk. És ez azt jelenti, hogy a tanár kiáll a személyiségével, a tudásával, próbálja, és szándékosan használom ezt a szót, magával sodorni a diákot a tananyaggal, hogy olyan érdekesen, vagy a téma legyen érdekes, és sodorjunk magunkkal a gyerekeket. Én itt alapvetően húznék egy felkiáltó jelet, hogy a jó oktatási rendszerek, a jó iskolák, azok tanulás intenzív iskolák. Tehát nem az a kérdés, hogy a tanár mennyit és milyen intenzíven tanít, hanem az, hogy a tanuló milyen intenzíven implikálódik, vesz részt a tanulási folyamatban, és nem a tudást átadjuk, hanem a tudást együtt konstruálja egy közösség. Tehát együtt hozza létre egy órán belül, együtt hozzuk létre az anyagot. Ez annyira más megközelítés. Ez azt is jelenti, hogy a diák közösség önmagát tudja motiválni, olyan problémákat tud kiválasztani, ami őket érdekli, és akarjon azon a problémán dolgozni, hogy ha nagyon a gyökerénél akarom megnézni ezt a motiváció vagy a tanári szerepnek a kérdését, akkor én ezt látom, hogy ezt a kapcsolót át kellene nyomni, hogy ne tanítás intenzív rendszert működtessünk, hanem tanulási intenzív rendszereket működtessünk, ahol a tanulónak a belső motivációra épülő tanulmányi élménye legyen a középpontban.
Arról beszélgetünk, hogy az iskola az stresszforrást jelent a diáknak. Szó volt arról, hogy változtatni kellene az oktatási rendszeren, a pedagógiai megközelítésen, annak érdekében, hogy ezek csökkentsék a fiataloknak az iskolai stresszét. Ezek nem tudnak megvalósulni egyik évről a másikra, éppen ezért mondjuk olyan tanácsokat, amelyeket igen, akár egyik napról a másikra bevezetve csökkenthetik a tinédzserek, csökkenthetik a fiatalok az iskolai stresszt. Én itt arra gondolok laikusként, hogy ha például mozgást iktatunk be az életformánkba, figyelünk az alvásunkra, egészségesebben táplálkozunk, a Facebookos, Instagramos, stb. Tevékenységünket is megpróbáljuk visszavenni, akkor talán csökkentjük valamelyest az iskolai stresszt. De hangsúlyozom, ez az én laikus megközelítésem.
Nem rosszak ezek a példák, és ezeket mindegyiket lehet gyakorolni. Én kiemelnék néhány dolgot. Az egyik, amit a tanároknak mindenképp javasolnék, hogy amikor bemegyünk az osztályba, akkor ne az legyen az első mondat, hogy vegyétek elő a füzetet, vagy hogy akkor ki az, aki felel, hanem tényleg őszintén, nyitottsággal kérdezzük meg az osztályt, hogy hogy vagytok. Érdeklődjünk az érzelmi állapotuk felől is. Tehát nagyon sok időt, energiát fordítunk arra, hogy megismerjük, hogy milyen tudás van a gyerekben.
Elnézést, hogy félbeszakítom. Ha érdeklődik a tanár, a diákok, hogy létéről, mentális egészségéről, és a diák elmondja azt, hogy igen, rossz napom volt, igen, ezzel küszködöm, azzal küszködöm. Akkor mi lesz tovább? Tudja a tanár, hogy mi legyen a következő lépés? Vagy igen, ő megkérdezte, hogy vagytok, jól vagytok, vegyétek elő a füzetet.
Ezt úgy is mondom, hogy szakmailag mondjuk a tanárnak be kell látni, hogy akkor tud hatékony lenni a tudásátadás, hogyha a tanuló készen áll annak a befogadására. Hogyha egy tanár egy tanulói közösségben olyan globális problémák van, tehát ami akár eltér az egyéni problémától, hanem az osztályban olyan dolog történik, ami mindenkit érdekel és mozgat, szerintem egy jó tanár észre lesz, hogy hiába tanítunk, mert erről a problémáról beszélni kell. Nem hiszem, hogy az gond, ha az 50 percből szánunk ilyen minőségi beszélgetésre időt, csak azért, hogy olyan állapotba hozzuk az osztályt, hogy az órának tehát, hogy bekapcsolhatóak legyenek a tanórának a tevékenységébe. Azt látom, hogy a tanároknak ez a fajta érzékenyítése a diákoknak a problémái iránt önmagában segít. Nem arról van szó, hogy itt panasz áradatot kell elindítani, hanem egyszerűen arról van szó, hogy elfogadlak téged olyan identitásként, akinek valid érzései lehetnek, és erről hajlandó vagyok beszélgetni bizonyos keretek között. Ez egy olyan üzenet, ami kicsit elmozdítja a partnerség felé az osztály és a tanárnak a kapcsolatát. Ha azt látom, hogy tartósan egy diáknak érzelmi gondjai vannak, tudjam megszólítani, jó szívvel ajánlani, hogy keressen meg tanácsadót, az osztályfőnöknek a figyelmét felhívni, aki a szülővel való kapcsolatban oda tud erre, vagy jelen tud lenni a gyereknek az életébe. Hát én ezeket olyan soft skilleknek látom, ami egyre fontosabb lesz a tanári szakma gyakorlásában. Lehet úgy csinálni, hogy nem érdekel, hogy a diákok, hogy az osztály milyen érzelmi hangulatban van, de az fogja csökkenteni a tanításomnak is a hatékonyságát. Én ezt fordítva látom, elébe kell menni a problémának, lehet 50 percet úgy tanítani, hogy nem érdekel, hogy érzitek magatokat, és nyomom az anyagot, és lehet úgy tanítani, hogy akár 10 percet, 20 percet beszélgessünk arról, hogy mi van az életetekben, és a felmaradó 30 percnek a hatékonysága még így is nagyobb lesz. Tehát lehet, hogy ez így furcsán hangzik, de azt mondom, hogy olyan állapotba kell hozni egy osztályt, hogy befogadóak legyenek azzal, amit én viszek nekik. Ha nem tudom őket ebbe az állapotba hozni, azt én egy nagy gondnak tartom.
Zárásként az iskolai tevékenység az egyrészt elkezdődik az iskolában, de folytatódik otthon is, illetve nem mindegy az sem, hogy hogyan megy iskolába a gyerek. Milyen teherrel, milyen terhekkel indul el otthonról, illetve az iskolából hazavitt terhekkel, mit tud kezdeni otthon? Zárásként beszéljünk egy gondolat erejéig arról, hogy mit tegyen a szülő annak érdekében, hogy valamelyest csökkentse a csemetének az iskolai stresszérzését.
Mindenképp az, hogy legyen olyan minőségi idő, amiben a diák őszintén tud arról beszélni, hogy érdemlek, hogy éli meg az iskolát. Itt arra gondolok, hogy persze, hogy az olyan sablonos, hogy mi történne az iskolában és semmi. Tehát a faktuális dolgokról a diák nem biztos, hogy beszél, különösen egy adott életkor után. Ki kell alakítani azt a családi kultúrát, azt a kapcsolatot kell működtetni a gyerekkel, ahol az érzelmekről egy megértő környezetben tudunk beszélni. Tehát itt hazahoz a gyerek mondjuk egy rossz jegyet, lehet arról beszélni kioktató jelleggel, hogy milyen fontos a tanulás, de ugyanannyi erővel lehet arról is beszélni, hogy mit érzett a kudarc kapcsán, megalázottnak érezte, kisebb rendűnek érezte magát. Tehát nem tudom, érted, ez a minőségi különbség, hogy tanítsuk meg a gyereket, legyen erre mintája, hogy önreflexív módon legyen jelen a saját életében. A szülő tudjon reflektálni a diáknak az életére. A beszéd, a beszélgetés a léleknek a lélegzése. Hogyha ezt tudjuk gyakorolni és működtetni a családban, hogy legyen egy egészséges ki- és belégzés a beszélgetések kapcsán, akkor azt gondolom, hogy egy olyan életre szóló hátizsákot, ajándékot adunk a gyereknek, ami meg fogja hálálni hosszú távon és visszaköszön a diák mentális egészségében. Ez a minőségi idő jelen lenne a gyerek életében, önreflexíven, reflexíven beszélgetni. Én ezt látom a szülői feladatok között az egyik legfontosabbnak.
Dr. Fritz Szabolcs, iskolai tanácsadó, egyetemi oktató, én köszönöm a ránk szánt minőségi időt.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak a hallgatók is. További szép napot kívánok!